A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket és mai Isten tiszteletünket. A 255. énekünknek az első három versét énekelve kezdjük. 255. énekünk, mely igen jó az Úristent dicsérni. Isten igéjét olvasom ezen a mai vasárnapon a Máté írása szerinti evangéliumból, a Máté evangéliumának 10. fejezetéből a 34-től a 39-ig tartó versekből. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő napa közt, és hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népem. Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám, és aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. A kegyelemnek Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását és szívünk befogadását. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, ismét elmúlt fölöttünk egy hétnek minden napja. Megtettünk megint egy kis utat az életünk útján. Most legelőször is azért adunk neked hálát, Istenünk, hogy ezen a mögöttünk álló úton is mindig velünk voltál. Talán mi nem mindig figyeltünk rád, talán nem mindig hallottuk meg a szavadat, talán nem mindig úgy és azt cselekedtük, ami a te tetszésed szerint való lett volna, de mindig tudtuk, tudhattuk azt, hogy te ott vagy velünk. És ha elbizonytalanodunk, akkor te megerősítesz. Hogyha útmutatásra van szükségünk, akkor te megmutatod az utat. Ha vigasztalásra van szükségünk, akkor te vigasztalsz bennünket. Hogyha örvendezünk a sikereinken, akkor te is velünk örvendezel. Ezek azok a dolgok, Urunk, amik nekünk a biztonságot adják, amelyeknek a birtokában bátran merünk szembenézni az emberi életnek minden kihívásával. Most, amikor ezen a vasárnapon idejöttünk a te hajlékodba, Urunk, akkor nem csak a hálaadás hozott ide bennünket, hanem az akarat, a kívánság, a várakozás is, hogy halljunk téged. Most mi szeretnénk elcsendesedni. Most mi nem akarunk beszélni. Pedig biztos, hogy mindenkinek bőven lenne, mit elmondani a te neked. De most azt szeretnénk, Urunk, hogy te beszélj, hogy te szólj hozzánk, hogy te adj nekünk az ígéd által útmutatást, bölcsességet. Kérünk, hogy lelked által lehessünk ennek a szónak, a te beszédednek a hallgatói és az igaz megtartói. Ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Készüljünk Isten ma hozzánk szóló üzenetének a meghallgatására. A 246. énekünknek az első versét énekelve, 246. énekünk első verse, adj Úristen nékünk szent lelket. A Máté evangéliumának 10. fejezetéből olvasok fel ismételten egy verset. A Máté evangélium a 10. fejezetének a 39. versét, amelyből így szól hozzánk Istennek szava. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Foglaljuk el helyünket. Bizonyára, hogy mindenkinek nagyon ismerősek voltak ezek az igeversek, amelyeket felolvastam, és bizonyára azt is tudjuk, hogy ezek a jézusi szavak azok közé tartoznak, amelyek az elhangzásukkor az ott lévőkből felháborodást, megbotránkozást váltottak ki. Azon gondolkodtam, hogy vajon ezek a felháborodások, megbotránkozások, ezek őszinték voltak-e? Vajon tényleg abból fakadtak, hogy nem értették egészen Jézusnak a szavait, nem láttak a szavak mögé, nem fogták föl az értelmét, valahogy nem tudták összeegyeztetni azt, hogy az a Jézus, aki nem sokkal korábban a hegyi beszédben még szeretetről, megbocsátásról, irgalomról, békességre, törekvésről beszélt, nos most az a Jézus ilyen kemény szavakat mond. Vagy esetleg talán volt valami szándékosság ebben a felháborodásban, megbotránkozásban? Talán esetleg arra gondoltak, hogy így Jézus ellen fordíthatják a népet? És eszembe jutott, hogy tulajdonképpen ez a jelenség ma is itt van a világban. Hiszen ebben a média vezérelt, média uralt világban ma is naponta találkozunk azzal, hogy egyes közszereplők által elmondott szavakat másként magyaráznak. Talán szándékosan is. Nos, ez történt Jézus szavaival is. Amikor azt mondotta, hogy nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak a földre. Való igaz, hogy ezek nagyon kemény szavak. De nézzünk most ezek mögé, a szavak mögé, hogy valójában mi is az értelme ezeknek a szavaknak, hogy mit akart Jézus ezzel mondani, hogy mire hívta fel a tanítványainak és az őt hallgatóknak a figyelmét. Nos, az első, amit Jézus ezekkel a szavakkal elmondott, az az, hogy miért jött ő ebbe a világba. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak a földre, hanem azért, hogy meghasonlást. Tényleg kemény szavak ezek. Pedig, bármilyen hihetetlennek is tűnik, a legnagyobb szeretet van mögötte. Az a szeretet, amelyik, ha kell, nagyon kemény is tud lenni. De elsősorban annak az érdekében, akiért munkálkodik. Hadd hozzam ide a legegyszerűbb és a legkézenfekvőbb példát, a szülő és a gyermek kapcsolatát. Amikor a szülő valamit tilt a gyermeknek, valamiért megbünteti, akkor úgy tűnik, hogy milyen kemény szíve van, hogy nem sajnálja azt a gyereket. Holott lehet, hogy a szülőnek jobban fáj az a büntetés, az a tiltás. De azért teszi, mert szeretné a gyermeket rávezetni arra, hogy valami helytelen dolgot tett. Hogy valami olyan úton járt, ami nem jó út, és így próbálja meg rávezetni arra, hogy mi a helyes és mi a jó. Nos, a Jézusi keménység és szigor mögött is ilyen szándék van. Jézus el akarja vezetni az embereket, a mai napig is bennünket is, egy döntésig. Azt szeretné, hogyha eljutnánk egy határozásra, hogyha el tudnánk határozni azt, hogy mellette vagy ellene éljük az életünket. Hogyha tudnánk dönteni afelől, hogy Istennel járunk, vagy a gonosszal. Ha tudnánk dönteni afelől, hogy az üdvösséget vagy a kárhozatot választjuk. Ez egy nagyon kemény harc. Ez egy nagyon nehéz döntés, amíg idáig eljut az ember. És valóban, ennek a harcnak a során sokszor érezhetjük úgy, hogy az életünkre nagy terhek nehezednek. Sokszor érezzük úgy, hogy nem tudunk mit kezdeni, hogy elfogy az erőnk. De Istent mindig magunk mellett tudhatjuk. És ebben a harcban nem lehetünk gyengék, nem ingadozhatunk, nem lehetünk megalkuvók. El kell jutnunk ehhez a döntéshez, ahhoz, hogy üdvösség vagy kárhozat. És Jézus nem csak eddig a döntésig akar elvezetni bennünket, hanem azt szeretné, hogyha utána a következő lépcsőfokokat is végigjárnánk, mert nem elegendő ezt a döntést meghozni, hanem tovább kell menni. A Krisztussal való közösségnek, a vele való élésnek vannak következő lépései is. Egy újfajta értékrendet kell felállítanunk. Egy újfajta sorrendet kell az életünkbe felállítani. Át kell, hogy alakítsuk a mindennapjainkat, a gondolkodásunkat. Mert Krisztus szeretetében, Krisztus követésében minden átértékelődik. A kapcsolataink is. Jézus azt mondja, hogy meghasonlást támaszt. Meghasonlást támaszt az apa és a fiú, az anya és a leány között. Igen, hogyha az ő követése ezt a meghasonlást hozza magával, akkor el kell fogadnunk, sőt, tovább kell mennünk. Át kell értékelnünk a kapcsolatainkat is. És legelsősorban a családi kapcsolatainkat, ugye nem véletlenül hozza Jézus is ezt a példát, hogy aki jobban szereti az ő apját vagy anyját, a fiát vagy a lányát, akkor nem méltó hozzánk. Az emberi közösségnek a legkisebb egysége a család. És ugye ebben az ember létben kik állnak hozzánk a legközelebb? A családunk, a szüleink, a gyermekeink, azok, akik ott élnek körülöttünk. És ezeket a kapcsolatokat kell átértékelnünk. Erre mondja azt Jézus, hogy ha valaki jobban szereti a szüleit vagy a gyermekeit, akkor nem méltó hozzám. Ebben a mai világban, amikor a családi kapcsolatok sokszor inkább felbomlani látszanak, nem az lenne a logikus, hogy a jézusi tanítás azt mondja, hogy minél közelebb, minél szorosabb legyen ez a kapcsolat a családunkkal? Ezért lehetett könnyen félreérteni, félremagyarázni ezeket a jézusi szavakat. Hiszen Jézus nem azt mondja, hogy távolodjunk el a családunktól. Jézus nem rombolni akarja a családi kapcsolatokat, hanem azt akarja, hogy értsük meg, hogyha őt nem helyezzük az életünkben az első helyre, hogyha nem ő lesz az, akire legelső sorban odafigyelünk, akkor bizony ezek a kapcsolataink is megromlanak. Mert hiszen ennek a tanításnak a lényege az, hogy minden szeretet, a hozzánk legközelebb állók iránti szeretetünk is egyetlen egy szeretetből táplálkozik. A legnagyobb szeretetből, a jézusi szeretetből. Hogyha nincs forrás, akkor nincs folyóvíz. Hogyha nem fogadjuk el ezt a jézusi szeretetet, hogyha nem abból merítünk nap mint nap, akkor kiszárad a mi szeretetünk is, a mi mások iránt való szeretetünk is. Ezért kell Jézust az első helyre tennünk. Jézus számára ez nem egy hiúsági kérdés, hanem ő nagyon jól tudja azt, hogy csak ő tud táplálni bennünket. Csak ő tud olyan szeretetet adni nekünk, amelyik soha el nem fogy, amelyik minden akadályt legyőz, amelyikhez mindig odafordulhatunk, amelyik átsegít bennünket az életünk legnehezebb pillanatain is. Mózes 5. könyvének az utolsó előtti fejezetében olvashatjuk Mózes áldását, amelyet halála előtt adott Izrael fiaira. És ebben az áldásban Lévinek a törzsét különösképpen kiemeli. Mégpedig azért, mert ők hűségesek voltak, megálltak a megpróbáltatások idején. Amikor Mózes visszatért a néphez a Sínai hegyről az Úrtól, a 10 parancsolatot tartalmazó kőtáblákkal, és meglátta a táborban a bálványt, az aranyborjut, akkor megállt a kapuban, és azt mondotta, aki az Istennel, az ide hozzám jöjjön. És Lévi fiai mind oda mentek. És akkor Mózes azt mondotta neki, hogy vegyétek fel a fegyvereiteket, és az egyik kaputól a másik kapuig öljétek meg a rokonaitokat, a családtagjaitokat. Lévi fiai pedig Mózes utasítása szerint cselekedtek. Természetesen Jézus nem ezt kéri tőlünk, félreértés ne essék. Nagyon sarkos és nagyon erős ez a hasonlat, de benne van a lényeg, hogy Jézus azt kéri, hogy az életünkben az övé legyen az első hely, mert ő is az első helyre tett minket. Olyannyira az első helyre tett bennünket, hogy meghalt érettünk, az életét áldozta. És nem csak az első helyre kell őt tennünk, hanem még valamit meg kell tennünk. Ahogy a felolvasott igében Jézus maga mondotta, aki nem veszi fel az ő keresztjét, az nem méltó hozzám. A kereszt hordozás is a feladatunká válik, hogyha őt választjuk, ha mellette tesszük le a voksunkat, ha azt tudjuk mondani, hogy vele akarjuk végigjárni ennek a földi életnek az útját. Az ókorban, ha azt lehetett látni egy városnak az utcáján, hogy valaki egy keresztet vitt a vállán, akkor arról az emberről tudni lehetett, hogy egy bűnöző vagy lázadó, akit elítéltek, akit megfosztottak mindenétől, akinek semmije sincsen, és akit visznek a kivégző helyre. Nos, a kereszthordozás ezt jelenti a mi számunkra, hogy azzal, hogy felvesszük a keresztünket, azzal elismerjük azt, hogy bűnösök vagyunk, hogy nincs semmink, legyen akármennyi vagyonunk is ebben a földi életben, de nincs semmi olyan a birtokunkban, amit magunkkal vihetnénk, ami ott lehetne velünk, akkor, amikor majd oda kell állnunk az elé a bizonyos ítélőszék elé. Nincs semmi, amire támaszkodhatnánk, amiben bizakodhatnánk, ami reménységet adhatna nekünk arról, hogy majd a segítségünkre lesz. Semmi nincsen, semmiben nem bízhatunk, csak a Krisztus kegyelmében. És még egy gondolat van ebben az igében, Jézus szavaiban. Amikor azt mondja Jézus, hogy aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti azt, én érettem, megtalálja azt. Milyen ellentmondásnak tűnik elveszteni valamit, és mégis megtalálni? Igen, pontosan erről beszél Jézus. Elvesztve megtalálni. Azt mondja, hogy aki az életet szereti, az megtartja magának. Így gondolkodik az ember. Így gondolkodunk mi. De ez nem jó. Ez nem a helyes út. Jézus pont az ellenkezőjére tanít. Aki elveszti az ő életét, az megtalálja azt. És nem csak azt mondja Jézus, hogy aki elveszti az ő életét, hanem azt is mondja, hogy én érettem. Mert nem mindegy. A Jézusért elveszített élet az a veszteség, amely valójában nem is veszteség, hanem nyereség. Ugye az ember ma úgy gondolkodik, hogy az élethez kézzel, lábbal ragaszkodni kell, minél többet kell habzsolni az életből, szerezni kell, mindig csak szerezni, és soha nem adni. Igen, csak hogy ez a fajta gondolkodás csak ennek a földi létnek a határáig terjed. Tovább már nem. Nem tudom, hogy ki gondolkodik azon, hogy mi lesz a javaimmal, azzal, amit megszereztem, amiért erőt, fáradtságot adtam, talán még az egészségemet is feláldoztam. Mi lesz azzal? Ma sokaknak ez egyáltalán nem számít. Ez nincs ott a gondolataikban. Csak egy tólig határig gondolkodnak, amíg itt vannak a földi világban. Addig megszerezni lehetőleg minél többet és többet, hogy minél kényelmesebb legyen az életünk. Jézus viszont azt mondja, hogy ha mindenről le tudunk mondani, ő érette, akkor mégiscsak mi leszünk a leggazdagabbak. Mert miénk lehet az üdvösség. Miénk lehet az az örökkévaló gazdagság, amelyet csak ő tud megadni. A földi életnek az elvesztése az valójában nem más, mint az örök életnek a garanciája. Ez is egy nagyon nehéz döntés. Jól ismerjük azt a példázatot is, a gazdag ifjúnak a példázatát, aki megkérdezte Jézustól, hogy mit kell cselekednie ahhoz, hogy övé legyen az üdvösség, az örök élet. És Jézus mondta neki, hogy tartsa meg a parancsolatokat, a tanításokat. A gazdag ifjú pedig azt válaszolta, hogy ő mindezt megtartja. És akkor Jézus azt mondotta neki, add el mindenedet, oszd szét a szegények között, és kövess engem. No, ez már az a pont volt, amikor a gazdag ifjú azt mondta, hogy ezt nem tudom megtenni. Nem tudok lemondani mindarról, a kényelemről, ami az életembe körülvesz engem. Az ő élete egy elvesztett élet volt. De az ellenkezőjére is tudunk példát mondani. A most csütörtöki bibliaóránkon Lévinek, a vámszedőnek az elhívásáról beszélgettünk. Lévi a későbbi Máté nevű tanítvány. Jézus elment az asztala előtt, és csak annyit mondott neki, hogy kövess engem. És Lévi nem azt mondta neki, hogy rendben Jézus, egy pillanat, mindjárt megyek utána, csak először összeszedem a mai napi bevételt, biztos helyre teszem, és azután megyek utánad. Nem. Szó nélkül felállt, mindent odahagyott, és követte Jézust. Nos, az ő élete az egy megtalált élet volt. Vagy mondhatunk még példát az Ószövetségből is, Lót feleségét. Amikor Szodomában már égett az örökkévaló Isten haragjának a tüze, akkor Lót felesége mégiscsak visszanézett. Visszanézett mindarra, amit ott hagyott, és el is pusztult. Az emberi természet alig változik, bármennyi idő is teljen el. Sokan ma is nagyon nehezen tudnak lemondani arról, amiről azt gondolják, hogy a biztonságot jelenti nekik. Amiről azt gondolják, hogyha a birtokában vannak, hogyha az az övék, akkor minden rendben van. Akkor semmi baj nem érheti őket. És nem foglalkoznak a jézusi figyelmeztetéssel, ezzel a tanítással. Nem hiszik el Jézusnak a szavait, hogy aki megtartja az életét, az valójában elveszti azt. Elveszti az örök életet, az üdvösséget. De hát hogyan találjuk meg végül is az életünket? Erre nézvést Pál apostol egyetlen egy mondatban, egy teljesen félreérthetetlen és tökéletes útmutatást, mondhatjuk úgy, utasítást ad. Amikor azt mondja, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. kövessük az apostol szavait, és mi is tegyük az életünket Krisztusnak a kezébe, hogy így lehessen az életünk egy megtalált élet. És most elcsendesedve azért imádkozzunk, hogy adjon a mindenható Isten a Szent Lelke által olyan hitet, akaratot, elhatározást nekünk, hogy ezt meg tudjuk tenni. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, nem tagadjuk, hogy időnként úgy érezzük, hogy túl sokat kérsz tőlünk. Túl sokat kérsz akkor, amikor azt várod, hogy lemondjunk olyan dolgokról, amikért sok mindent áldoztunk, amit nehezen szereztünk meg. Sokszor érezzük úgy, hogy ezáltal veszteség ér bennünket. És azért van bennünk ez az érzés, mert még bizonytalanok vagyunk. Talán még nem hoztuk meg azt a szilárd és egyértelmű elhatározást, hogy veled akarjuk járni ennek a földi életnek az útját. Talán még nem tettük meg azt, hogy te légy az első az életünkben, hogy belőled táplálkozzunk, abból a szeretetből, amellyel te fordultál egykor a világ felé, abból a szeretetből, amely mindent odaadott, még az életét is. Érettünk egyen-egyenként bűnös emberekért. Kérünk Istenünk, hogy lelked által légy a segítségünkre abban, hogy ne kételkedjünk, hogy ne ingadozzunk, hogy legyen bátorságunk mindent a te kezedbe tenni, és az életünket a tőled kapott ígéretre helyezni. Urunk, köszönjük neked ezt a mai vasárnapot, köszönjük az ige üzenetét, köszönjük a bátorítást, a biztatást, a reménységünk megerősítését, az erőt, amelynek birtokában elindulhatunk az előttünk álló hétnek az útján. És kérünk Istenünk, hogy hallgasd meg az imádságunkat, a könyörgésünket azokért, akik most különösképpen nehéz terheket hordoznak, akiknek most az életében valóban ott a döntés, hogy elfogadják-e azt a terhet, amelyet te raktál a vállukra, és tőled kérve az erőt próbálnak megküzdeni vele. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegeinkért, azokért, akik most nem lehetnek közöttünk. És imádkozunk hozzád, Istenünk, a távol levőkért is. Gyülekezetünkért, közösségünkért kérjük a te áldásodat erre a közösségre, a szolgálatainkra. És imádkozunk hozzád ezért a világért, ezért a békétlenkedő világért, amelynek olyan nagy szüksége lenne arra, hogy semmi másból, csak a te szeretetedből táplálkozzon. Kérünk, Urunk, hogy hallgasd meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki így tanított imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Az adakozást hirdetem a gyülekezetnek, tudván, hogy az ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten eltemettük Benécs István 94 éves testvérünket. Azért imádkoztunk, hogy Isten vigasztaló kegyelme legyen az ő gyászoló szeretteivel. Hirdetem továbbá ismételten a gyülekezetnek, hogy a választói névjegyzék még megtekinthető a lelkészi hivatalban, hogyha valakit érdekel, hogy szerepel-e ebben a választói névjegyzékben, akkor megtekintheti. Végezetül pedig hirdetem, hogy a ránk következő vasárnapon, a hónap utolsó vasárnapján hálaadásra megterítjük az Úrnak asztalát, erre az alkalomra is mindenkit hívunk és várunk. Most pedig mai Isten tiszteletünk befejezéseképpen a himnusz éneklése előtt a 455. énekünknek a 4. és 5. verseit énekeljük. 455. énekünk 4. verse így kezdődik: zarándok módra járva legyen kezünk üres.